Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök telefonon egyeztetett 14. Leó pápával, aki megerősítette, hogy a Vatikán készen elfogadni az ukrajnai háborúban szemben álló felek közötti tárgyalásokat, közölte az olasz kormányhivatal. Ezután az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különleges megbízottja, Keith Kellogg kijelentette, amennyiben az orosz és ukrán fél megállapodik arról, hogy a Vatikán közvetítésével tárgyalóasztalhoz ülnek a jövő héten, akkor azon az Egyesült Államok is ott lesz. Elfogadta 17. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió tanácsa. Az intézkedések egyebek mellett az orosz energiaipart, valamint az orosz erőket fegyverekkel ellátó vállalatokat és vezetőiket célozza. A brüsszeli közlemény szerint az eddigi legszélesebb körű szankciós csomagról van szó, mely vízumtilalmat és vagyonbefagyasztást is tartalmaz magassangú orosz politikai és üzleti vezetőkkel szemben, az orosz gazdaság létfontosságú ágazatait érinti. Elkezdődik a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az előterjesztés parlamenti benyújtásakor azt mondta, a jövő évi büdzsé háború ellenes költségvetés, abban a gyermekes családokat helyezik az első helyre, Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre a családok érdekében. Az előterjesztést ma és holnap összesen 30 órás időkeretben tárgyalja a parlament. A miniszteri nyitóbeszéd az állami számvevőszék és a költségvetési tanács véleményének elhangzása után ma 14 órás időkeret áll a képviselők rendelkezésére, hogy elmondják álláspontjukat. A törvényjavaslat záró szavazása június 16-án várható. Megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból az országgyűlés. A döntést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hozzátéve, hogy a kormány hamarosan értesíti az ENSZ főtitkárát is. Az országgyűlés emellett titkos szavazáson alkotmánybírónak választotta Polt Péter leköszönő legfőbügyészt és Hende Csabát az országgyűlés eddigi törvényalkotásáért felelős alelnökét. Döntés született arról is, hogy megszűnik a papíralapú TB kiskönyv, helyét elektronikus nyilvántartás veszi át, emellett törvényi szintre emelte a veszélyhelyzeti rendeleteket az országgyűlés, és elfogadták a parlamentben a digitális államról szóló törvénymódosítást is, amely lehetővé teszi, hogy 2026-ra szinte minden ügy digitálisan intézhetővé válik. A türk országok nélkül nem lenne biztosított Magyarország energiaellátása, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután fogadta az azeri elnököt. A kormányfő az Ilham Alijevvel közösen tartott tájékoztatóján azt mondta, a türk országok nélkül 2-3-szor magasabb árat kellene fizetni az energiáért, mint most. Hangsúlyozta, a szervezet történetéből először tartanak csúcs találkozót Magyarországon. Kémkedés gyanúja miatt indítványozza egy ukrán férfi letartóztatását a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint az illető az ukrán katonai hírszerző szolgálat megbízásából végzett adatgyűjtést Magyarországon. További részleteket nem közölt az ügyészség. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után ugyanakkor arról beszélt, a férfi az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Márciusban 714.400 forint volt a bruttó és 490.400 forint a nettó átlagkereset, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 8,5, a nettó 8,4, a reálkereset pedig 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A reálkeresetek alakulását az infláció mértéke is jelentősen befolyásolja. Javaslatot tesznek az árréstop zökkenőmentes kivezetésére a kormánynak az élelmiszer multiláncok. Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint az intézkedés be tudta tölteni a neki szánt szerepét, de a kereskedelmi láncoknak ez a hozzájárulása a magyar családok terheinek csökkentéséhez május 31-e után már nem fenntartható, mert a beszállítóktól folyamatosan érkeznek az áremelési igények. Elfogadták a világ első globális pandémia egyezményét a WHO tagállamai. A cél a jobb felkészülés és a vakcinákhoz való gyorsabb hozzáférés a lehetséges jövőbeli világjárványoknál. A globális megállapodás megszavazásánál tartózkodott a többi között Lengyelország, Izrael, Olaszország, Oroszország, Szlovákia és Irán is. Közben Kína bejelentette, további 500 millió dollárral támogatja az egészségügyi világszervezetet az elkövetkező 5 évben. Végül az időjárásról, az erőteljes felhőképződés mellett északkeleten valószínű a legtöbb napsütés, de idővel ott is egyre vastagabb felhőtömbök zavarják azt. Egyre több felé várható zápor, zivatar, ezeket felhőszakadás is kísérheti, időnként megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban Köszönöm Uram, hogy hívtál című Wagner Viktóriáról készült portréfilm a téma. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, az 5. kerületben vagyunk. Egy rendezvényre jöttünk, egy filmet fogunk először is megnézni, az a címe, hogy Köszönöm Uram, hogy hívtál. Ez a filmbemutató egy eseményhez kötődik, mégpedig Wagner Viktóriához. Ő szociális nővér volt, zöldkeresztes nővér, szerzetes nővér, és filmet forgatott róla. Egy filmrendező, vele fogunk most itt beszélgetni, Lehoczky Lászlónak hívják. Wagner Viktóriáról tudni kell, hogy 1907-ben született, és 1994-ben hunyt el. Mik voltak ennek a filmnek az előzményei? Kérdezzük a filmrendezőt.
Ez 1988-ban készült ez a film. Én az Átkosba nőttem föl, akkor voltam kisgyerek, Szegeden éltem, ő Kiskundorozsmán volt védőnő, és a családunk széthullott, és én nagyon rossz néven vettem, hogy a szüleim nem tudtak szülővé válni, édesapává, édesanyává, és valaki, aki őt ismerte, és engem is ismert, úgy gondolta, hogy jó lenne, hogyha a mindenki édesanyjával találkoznék, mert Wagner Viktória mindenkinek a nagymamája, édesanyja, testvére, barátja volt, és én akkor 12 éves voltam, amikor találkoztam vele, és egy olyan életre szóló kapcsolat alakult közöttünk, hogy szinte hetente találkoztunk, és úgy gondoltam szépen az idők során, hogy olyan csodálatos ember volt, olyan mindenkire sugárzó, szeretettel rendelkező ember volt, hogy őt meg kell örökíteni, őt az utókornak valamilyen módon meg kell őrizni, és akkor elhatároztam, hogy én rendező leszek, és akkor én majd filmet forgathatok róla, úgyhogy így indult.
De később valósult meg ez a film, még előtte sok mindent forgatott. Milyen munkákat végzett?
Én a Szegedi Körzeti Stúdióban kezdtem, ott a román és a szlovák nemzetiségi műsoroknak voltam a rendezője, szerkesztője, és utána fölkerültem a Budapesti Televízióba, és ott az Iskola Televízióba kezdtem, illetve zenei főosztályon dolgoztam, drámai osztályon is dolgoztam, sőt, volt egy kísérleti stúdiója a Magyar Televíziónak, ahol mi a 80-as években már olyan elektronikus trükköket csináltunk, mint a Csillagok háborújában, csak éppen nem olyan technikával. Szóval nagyon sokféle műsorba vettem részt azelőtt.
És mit szólt hozzá Wagner Viktória, hogy filmet akar róla forgatni?
Azt mondta, hogy ez fölösleges, mert ő a legkisebb, akar ő ezzel foglalkozni, és mondtam, hogy leülünk, beszélgetünk, az, hogy ott lesz egy kamera, nem lesz probléma, és ő azt mondta, hogy ha te ezt mondod, akkor jó, rendben, és így is történt, úgyhogy ha valaki megnézi a filmet, akkor látni fogják, hogy egyáltalán nem mesterséges a helyzet, teljesen úgy beszélgettünk, mint ahogy mi most itt ketten, a fények és azok a borzasztó elidegenítő forgatási körülményeket a mi közös kölcsönös szeretetünk kikapcsolta.
Igen, én korábban láttam a filmet egy másik Wagner Viktória megemlékezés előtt, tehát az ő puritán szobájába forgatta a filmet, és beszélgetnek az életéről, a pályájának a kezdetéről, hogy miért lett ő szerzetes nővér, hogyan emlékszik rá, miket mondott?
Arról, hogy a társadalmakat úgy lehet megjavítani, a Kádár rendszert is, hogyha azt, aki velünk találkozik, azt elfogadjuk úgy, ahogy van. nem akarjuk megjavítani, nem akarunk ráerőltetni semmit, hanem megismerjük őt, megpróbáljuk megkeresni benne azt, ami szerethető, egészen a bűn határáig kell mindenkinek a szívébe elmenni feltétlen szeretettel, és akkor az emberek szinte szép lassan elkezdenek megváltozni. És ő ezt tette azokkal a cigányokkal, akikről az akkori társadalom is teljesen lemondott, mert azok is börtönbe kerültek, nagyon rossz körülmények között éltek, nem volt szeretet ideájuk, és tulajdonképpen én azért csináltam ezt a filmet, hogy minden időben, minden helyzetben, minden politikai helyzetben egy módon lehet csak az embereket megközelíteni, vagy megismerni, vagy szeretni, hogyha a szívükkel azonosulunk, és látjuk, hogy ők miben szenvednek hiányt, és testi lelki értelemben, ami lehet segítünk neki. Ez az ideál fontos volt, ezt ő képviselte, hogy ezt mindenki láthassa.
Magyar Teréz anyának is nevezik. Hogyan segített ő az embereken?
Úgyhogy volt egy ablak a szobájában, egyetlen kis szobácskája volt, az mindig nyitva volt, és akkor ott adta ki a ruhákat, adta ki a néha pénzt is, ételt, italt, és egyszerűen oda zarándokolt az egész kiskundorozsmai cigánytelep.
Több élet is köszönheti neki, hogy nem abortussal vért véget az élete, hanem sikerült az anyát arra ráébreszteni, hogy tartsa meg a gyerekét. Erről beszélt önnek?
11 vagy talán 12 gyerek volt, akinek az édesanyját rá beszélte arra, hogy ne csináljanak abortuszt, és azt mondta cserébe az anyukáknak, hogyha nem vetetik el a gyerekét, akkor olyan nemű lesz az a gyerek, amilyet ő szeretne. És akkor mondták, hogy legyen akkor lány vagy fiú, és akkor, amikor elmentek a érintett anyukák, akkor elkezdett imádkozni, és mondta Jézusnak, hogy édes párom, ne hagyd cserbe, ne hagyd, hogy a szélhámosságom kiderüljön, segíts, hogy olyan nemű legyen a gyerek, amilyet az anyuka szeretne. És mind az összes gyerek olyan nemű lett, amilyet az anyuka szeretett volna.
Na, ingyen jó barátnak is nevezték, mert akkor mindenkinek mindenben segített. Hogyan volt erre neki ereje?
Ez egy jó kérdés. Teljes mértékben az életét az embereknek szentelte, és nem volt semmi magánélete. Éjszaka imádkozott, meg éjszaka írt ilyen kis cetlikre, ilyen kis képecskékre mondatokat. Itt is van a zsebemben, pasztorációs módszert talált ki, a mini evangéliumot, amire 4 mondatot vagy 5 mondatot írt, ezeket írta. Ez egy kis pici összehajtott papírka, és az van ráírva, hogy mini evangélium. Az az első mondat, hogy van Isten. A második, szeret az Isten. A harmadik, eljött hozzánk az Isten. A negyedik, megbocsát az Isten. És az ötödik, hazavár az Isten. Most ezt mindenkinek odaadta, akár hívő, akár nem, és aki ezeket elolvasta, ezt az 5 mondatot, az bizony elgondolkodhatott azon, hogy aki ezt adta neki, az úgy is élt, hogy ezek mind az ő életére igazak voltak.
Cigányok védőnőjének is nevezték.
Igen, igen, az volt, ott élt, itt velük foglalkozott. Drága testvéreinek mondta őket, és kérdezték tőle, hogy mi a titka annak, hogy ő vele ilyen jóban vannak ezek a cigányok. És mondott egy nagyon egyszerű mondatot. Piszkosan, részegen, mocskosan szeretem őket. Feltétlenül.
Ön gyerekkora óta ismerte, és önnek hogyan segített?
Úgyhogy olyan kérdésekre is kaptam tőle választ, amiket föl se tettem. Fantasztikusan nagy szeretet volt közöttünk, úgyhogy minden kérdésre választ adott, amire nekem szükségem volt.
Mennyasszony, a vőlegény, szeretetjük Istenemben, s a dicsősége fölragyog, ahol te vagy, én ott
Varga Zoltán piarista atyát kérdezzük, hogy mi a véleménye a filmről.
Reveláció, kinyilatkoztatás. Tehát minél több embernek kellene látnia ezt. Nagyon-nagyon. Én tudtam Viktória testvérről, de nem tudtam, hogy egészében ilyen átütő benyomást ad. Minden romákkal foglalkozónak le kellene vetíteni és megnézni. Tehát ez tanfilm. Többen is mondták, hogy ez egy oktatófilm. De emberségre meg személyválogatás nélkül való foglalkozásra is mindenképpen nagyon, nagyon hasznos lenne.
Hogyan ismerte meg Wagner Viktóriát a filmből?
Abszolút céltudatos. Tudja, hogy mit csinál, miért csinálja. Ahogy ma úgy beleélünk a világba is, és megyünk, ő nem. Ő pontosan tudta, hogy miért és mit tesz. Hát ez lenne. Én, mint szerzetes, 75 évesen most jövök rá, hogy na hát itt a szerzetességnek a lényege.
Nem voltam, és hogyan volt ő használva az embereknek?
Mindig ráhangolódott arra, akivel beszélt, akivel foglalkozott. Ebben látom leginkább a lényegét. És derű és humor. Hát csak ebben a filmben is, hogy mennyi bölcsesség, meg humor volt, az nagyon jó. És ezt hiányzik az emberben. Tényleg. Volt is egy pont, hogy tehát az, hogy levelezett a Szabin Cseppernek a fölfedezőjével, tehát nagyon ez kellene, hát most a Ferenc pápa erre tanított bennünket, és én bízom benne, hogy most ez az új pápa is ugyanezt a nyitottságot fogja tovább vinni. Úgyhogy nagyon van remény. Ferenc pápa úgy rendelkezett, hogy majd a halála után jelentessék meg az önéletrajzát. Egy vaskos könyv. és azt feloldotta, és megjelent már a halál előtt egy olyan 2 héttel. Döbbenten láttam a polcon, és akkor hát mondtam a könyvesnek, hogy ezt rendelje meg, mert ezt viszik, mint a cukrot hamarosan.
Igen, ezt arra mondta, hogy Wagner Viktória élete, az fejezte ki, hogy van remény.
Ez is olyan, tehát őt is nagyon meg kellene ismerni. Teljesen időszerű a közelség, meg a teremnek a kimenetele, ez mindenképpen meg kellene. Úgyhogy nagyon-nagyon időszerű. Köszönöm.
velem vagy a tűzben, ha minden fáj, velem vagy, ha gátak szakadnak rám, karod körbe zár, te visszatartod a tengert, nem félek többé már.
Tehát a Szent Andrássy István Roma Művészeti Galériában vagyunk, Budapesten az 5. kerületben az Irányi utca 20 szám alatt. Wagner Viktória emlékest volt, megnéztük a róla készült filmet, amelynek az a címe, hogy Köszönöm Uram, hogy hívtál. Utána beszélgetés hangzott el a rendezővel, amit Várfalvi Marianna, a Wagner Viktória Emlékbizottság képviselője vezetett, és ő egyben a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének is a képviselője. Nemrég hoztak egy emlékbizottságot, a Wagner Viktória Emlékbizottságot. Mi a céljuk ezzel?
Tavaly ősszel hoztuk létre az emlékbizottságot, készülve arra, hogy Wagner Viktória égi születésnapjának, vagyis halálának 30. évfordulóját készültünk megünnepelni, illetve foglalkozni azzal a szellemi, lelki és szakmai hagyatékkal, amit itt hagyott számunkra. Ennek az emlékbizottságnak az a célja, hogy az ő értékeit továbbadjuk az utókornak, megismertessük minél több emberrel, akik a mai magyar társadalomban élnek, függetlenül attól, hogy hová tartoznak, szegények, gazdagok, értelmiségiek, vagy egyszerű munkás emberek, vagy éppen nincs telenek. Ezek az értékek mindenkinek szólnak, és nagyon fontos, hogy az a nyelv, az a szeretet nyelv, amit ő gyakorolt és megélt és tanított, az átkerüljön minél többünkhöz, mert ezt a világot a szeretet fogja megváltani, és akár vallásos valaki, akár nem, az a szeretet, amit ő üzen nekünk, amit ő továbbadott, az mindenkiben élni fog, reméljük, minél többen megismerik ezt. Azok az emberek, akik hívők, ők pedig arra hivatottak, hogy ezt a szeretetet minél inkább tanulják meg átadni és felvállalni a közösség számára, az otthoni, családi környezetben, vagy akár önmaguk számára a legeslegelső sorban.
Wagner Viktória szerzetes nővér volt, és elvégezte a védőnői képzést is. Zöldkeresztes nővér volt, ami azt jelenti, hogy elsősorban kis településekre, falvakra, a tanyavilágba helyezték ki, és ott betegség megelőző, egészség megőrző munkát végzett. Hogyan értékeli ezt a tevékenységét ön, mint védőnőt, mint szintén védőnő?
Abban az időben már létezett védőnői szolgálat, hiszen ezt 110 évvel ezelőtt a Stefánia Szövetséggel indították el. A zöldkeresztes védőnői szolgálatra pedig azért volt szükség, hogy a falusi emberek, az egyszerű, nincs telen, tudatlan emberek is minél jobban hozzájussanak ahhoz az egészségismerethez, egészségtudáshoz, amivel a saját életüket a szegénység és a szerény körülmények között is jobbá tudják tenni. Ezt a védőnőkön keresztül tudták a legjobban elsajátítani, elsősorban az édesanyák, hiszen ők voltak otthon a gyerekekkel. Másrészt pedig a zöldkeresztes védőnői szolgálatnak komoly népegészségügyi feladatai is voltak, hiszen a járványok, a betegségek megelőzése, a védőoltások megszervezése, ezek nagyon komoly feladatok voltak az 1927-től elindult szolgálatban. Ő 30-tól 33-ig tanult védőnőnek, akkor már 3 éves volt a védőnőképzés, és a legfontosabb az volt benne, hogy a prevencióra, tehát az egészségre és az egészség megőrzésére, a betegségek megelőzésére készítsék fel a védőnőket, de nem csak egészségügyi, testi-lelki egészség szempontjából, hanem a szociális gondoskodás is a feladataik közé tartozott. Tehát ez így egységben tudta segíteni a rászorult embereket. Wagner Viktóriának ez nem választott hivatása volt, hanem őt a rend küldte oda. Tehát nagyon fontos volt az, hogy ennek a elhivatottságát ő egyszerűen felvállalta meg se kérdőjeleződött benne, hogy ő ne menjen védőnőnek. Akkor egyébként egységes védőnői és ápolói oklevelet kaptak az itt végzett szakemberek, tehát mindkét feladatra fel voltak készítve.
Ő Sakta Margit rendjébe tartozott, és ő 28 évesen tett szerzetesi fogadalmat, és 38 évesen tett örök fogadalmat. Tehát nem csak testi szükségleteiben segítette az embereket, nem csak a testet tudta kezelni, gyógyítani, hanem a lelket is.
Igen, a lelki egészségnek, a lelki gondozásnak különös jelentősége volt a számára. Ő mindig gyerekkorától, mind az öt testvérével, hatan voltak testvérek, mind az öt testvérével felvállalták azt, hogy a legszegényebb, legelesettebb, legrászorultabb embereket akarják szolgálni, és ezt egész életében így is tette. A lelki egészség szempontjából a legfontosabb az a szeretet megélése, az emberek egymás iránti tiszteletének a megélése. A legfontosabb az a, tehát az emberi példaadás, a rászorultakkal való olyan közvetlen kapcsolat, amiben nincsenek határok, és nincsenek alá és fölé rendeltségek. Tehát nagyon érdekes, ahogy a pápa is azt mondta, hogy belenézel a koldus szemébe, amikor adod az alamizsnát. Megérinted a kezét, amikor beleteszed azt a pénzt, vagy azt az élelmet. Mert ha így teszel, akkor az igazán a szívből jövő adomány és adást. Ha csak úgy oda tesszük, és megyünk tovább, már a fejünket se fordítjuk odafelé, annak csak fele értéke van. És ezt Wagner Viktória nagyon is jól tudta. Nagyon tudta azt, hogy hogyan kell a szegényekkel beszélni, bánni, és komoly emberek mentek oda hozzá tanulni ezt. Kis papok, kis védőnők, sőt már végzett védőnők és végzett papok hosszú-hosszú szolgálatban eltöltött idő mellett is még mentek hozzá tanulni az emberek. Azt az emberséget, azt a közvetlenséget, azt a feltétel nélküli tiszta szeretetet és őszintességet. Ő mindenkinek megmondta a véleményét. Nagyon határozott véleménye volt, tehát ő azért a nagy szeretet mellett azért nagyon is tudta, hogy milyen értékeket vállal föl, és milyen értékek mentén segíti azok a rászorultakat, lelkileg rászorultakat.
Mai nap megnézhettük a filmet, ami róla készült 1988-ban, a Köszönöm Uram, hogy hívtál. Ez a film szabadon megtekinthető, mindenki példát vehet a szerzetes nővéről. Hol láthatjuk ezt a filmet az interneten?
A Magyar Védőnök Szakmai Szövetségének a honlapján, mvss.hu, a Szociális Testvérek Társasága honlapján is, és most már van a Wagner Viktória Emlékbizottságnak is honlapja, wagnerviktoria.hu. Ezeken a honlapokon szabadon megtekinthető a film.
Olvastam az Emlékbizottság weblapján, hogy történeteket várnak emberektől, hiszen még nagyon sokan élnek, akik ismerték őt. Mi a céljuk ezeknek a történeteknek az összegyűjtésével?
Az a célunk, hogy minél teljesebbé váljon az a kép, amit ránk hagyott. Nagyon sok újságcikk, sok tanúságtétel, sok levelezés áll már rendelkezésünkre, hála Istennek filmanyag is, riportfilmek, de úgy gondoljuk, hogy még sok akár titok, akár pedig olyan emlék rejtekezik még az emberek gondolataiban, emlékeiben, amiket érdemes megmutatni. Ennyi év távlatában is, mint ahogy láttuk a mai programon is, bármelyik programunkon is nagyon nagy az érdeklődés, tehát igenis a ma emberét nagyon érdekli, és nyitottá teszi ezeknek a befogadására, megismerésére. Ezeket a történeteket összegyűjtjük, kötetbe rendezzük, a honlapon elhelyezzük. Nem titkolt vágyunk az, hogy esetleg olyan egyházi lehetőségeket is támogassunk ezzel, amivel ha felmerül a boldogávatásának a lehetősége, akkor ezek ott mind felhasználhatók lesznek.
A mai program végén említette, hogy július 1-én lesz egy avató ünnepség. Elmondaná ezt a hallgatóknak is?
Nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Egy zarándoklatot szervezünk Parasztnyára, Borsod megyébe. Ezen a településen született a Wagner család, az összes 6 gyerek. A szülőházában rendeztük be az emlékszobát, a kiskundorozsmai hagyatékát, bútorait, tárgyait oda szállítottuk el, és az épületben most egy felújítás történt, és az áthelyezett emlékszoba egy fűthető és méltóbb helyre került, úgyhogy ugyanabban az házban, ahol született, egy másik teremben, másik helyiségben elhelyezett hagyatékot tudjuk ott bemutatni, és ott is, mint ahogy minden helyszínen, ahova elmegyünk, utána egy kis megemlékezés, egy kis beszélgetés, közös program várja a oda látogatókat, úgyhogy mindenki megismerkedhet azokkal a körülményekkel és azzal a településsel is egyúttal, ahonnan a Wagner Viktória családja származott, és ahonnan elindult ez a 6 testvér megváltani a világot és a szeretetet.
Említette, hogy már az idén is sok rendezvény volt Wagner Viktória emlékével kapcsolatban, és még lesznek is. Néhányat említ belőlük?
Ezen a héten ez már a 3. esemény, de talán a legkülönlegesebb számomra is az volt, amikor hétfőn egy okos parcellakő avatásra került sor a Nemzeti Örökség Intézetnek köszönhetően. Tavaly már védetté nyilvánították a kiskundorozsmai temetőben elhelyezett sírját, de most okos parcellakő avatásra került sor, ahol egy fekete gránit kőre felvésve az ő neve, és a tetején egy QR kóddal a mai világ kívánalmai szerint, hogyha ezt valaki az okostelefonján beolvassa, akkor megtudhatja, hogy ki Wagner Viktória. Tehát ez a nemzeti sírhelyek, emlékhelyek sorába emelte az ő alakját, az ő emlékét, úgyhogy ez is azt jelzi, hogy ebben a temetőben egy ilyen különleges ember nyugszik. A másik programunk az a Karol Vojtila Barátság Központ volt Kecskeméten, csütörtöki napon, 8-án, amikor az ottani közösségnek tudtuk bemutatni Wagner Viktóriának az életét, az ő emlékeit, és az volt nagyon érdekes még ebben, hogy pontosan a megemlékezés ideje alatt tudtuk meg azt, hogy sikerült a pápa választás, és most már Leó pápával gazdagodott a pápaság, és ez külön öröm volt számunkra, hogy ez éppen ez alatt, az esemény alatt történt. És hát az sem véletlen, hogy a mai napon például, amikor a papi szerzetesi hivatásokra emlékezünk, és ennek óriási jelentőség van, hiszen ő maga is egy szerzetes nővér volt, tehát szinte nincsenek véletlenek, ezek az értékek, ezek az üzenetek, ezek együtt állnak, és mind azt erősítik, hogy nagyon nagy szükség van arra a lelkiségre és arra életpéldára, amit ő elénk élt. És itt van velünk a mai napig is, és itt is marad.
A Szent Andrássy István Roma Művészeti Galériában volt ez a film bemutató. Szent Andrássy István egy roma származású festőművész volt, bár ő nem így titulálta magát, de a származása alapján lehet ezt tudni, mert éppen ezt a helyszínt választották Wagner Viktóriáról szóló film ismertetéséhez.
A Wagner Viktória köztudottan a cigányok védőnőjeként is ismert. A másik ilyen nagy kijelentés róla, hogy a magyar Teréz anyának is tartják, hát a kettő az nagyon is összefügg egymással, de a cigánysággal való kapcsolata miatt, mert hogy annyira jó kapcsolatot tudott kialakítani minden településen, ahova őt elhelyezték, bárhova helyezték, ő megtalálta azt a hangot, azt a kapcsolatot, amivel el tudta érni azt, hogy szeretettel és odafigyeléssel tudja a cigány embereket, a cigány közösséget együttműködővé tenni az egészségügyi ellátások iránt, és nagyon tudta azt, hogy mire van szükségük, milyen módszerrel, milyen beszéddel, milyen fordulatokkal, milyen tevékenységekkel tudja az ő életüket jobbá fordítani, és ez így is volt, keresték is őt akár az ablakon keresztül bekopogtatva, úgy is, hogyha ő kiment a cigánytelepre az orvossal vagy a nővérrel együtt, és tudta azokat a segítő feladatokat ellátni, és hogy ez azért volt nagyon fontos, mert a cigányság számára ma szeretnénk bemutatni ugyancsak azt az életpéldát, hogy ő egy elfogadott tagja lett a cigány közösségnek, hiszen ott volt velük nap mint nap, és ő kiment valóban a cigány telepre, és ott látogatta a családokat, és arra gondoltunk, hogy a társadalmi esélyteremtési és roma kapcsolatokért felelős államtitkársággal összefogva tudnánk ezt a népszerűsítést a cigányok körében is, a roma cigány közösségek felé is eljuttatni. Hiszen értük nagyon sokat fölvállalt, nagyon sokat tett, és ezért kaptuk azt a lehetőséget, hogy a Szent András István Roma Művészeti Galéria egy olyan méltó helyszínt tud biztosítani ennek a mai rendezvénynek, ami otthonossá, ugyanakkor egy rendkívül modern és jó technikával felszerelt helyről van szó. Itt van a belvárosban, ami könnyen megközelíthető, és fogunk még más rendezvényt is szervezni itt, hiszen a kreol csokor, amit a cigányokkal kapcsolatos élményekről és párbeszédekről szól, azt egy felolvasó színház keretében fogjuk még most a nyár előtt feldolgozni. Úgyhogy ez is egy izgalmas és új dolog, és azt gondolom, hogy én magam is azt vallom, hogy a cigánysággal egy nagyon-nagyon jó és közvetlen kapcsolatot lehet kialakítani, hogyha szeretettel és megértéssel és egy odafigyelő magatartással tudunk párbeszédet folytatni mindkét oldalról, és azt hiszem, hogy ez az én életemben is egy nagyon komoly hangsúlyt kapott, és tartom a mai napig is, hiszen ezért kezdeményeztem azt, hogy a cigány testvéreink, a cigány barátaink is minél többen meg tudják ismerni Wagner Viktória életét, példáját és üzeneteit.
Akkor szintén dolgozott cigány emberek között?
Igen, az államigazgatásban kaptam olyan feladatot, hogy a hátrányos helyzetű cigány, roma származású emberek egészségfejlesztésére segítsek programokat kidolgozni, és az államigazgatásban ezeket az egészségügyi témájú feladatokat képviseltem ágazati, tehát tárcaközi szinten is, és magában az egészségügyi ágazatban is számtalan ilyen programnak az elindításában, kezdeményezésében vettem részt, de ez így volt már 15 éve, és így van a mai napig is, hiába vagyok nyugdíjban már, a két szakmai szervezetemen keresztül, a Magyar Védőnök Szakmai Szövetségén keresztül, és a Védőnőkért, Újszülők és Újszülöttekért Alapítványon keresztül most is több szakmai program kezdeményezésében veszünk részt, és működünk együtt az államtitkársággal. Úgyhogy ez számomra, azt hiszem, talán szerénytelenségnek tűnhet, de én is úgy érzem, hogy ez élethivatás.
A Szent András István Roma Művészeti Galériában voltunk Budapesten az Irányi utca 20 szám alatt, és a Wagner Viktória életéről szóló filmet tekintettük meg, amelynek címe Köszönöm Uram, hogy hívtál. A filmrendezőjével beszélgettünk, a filmrendezőjével Lehocki Lászlóval beszélgettünk, és Várfalvi Mariannával, a Wagner Viktória Emlékbizottság képviselőjével, aki egyben a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének is a képviselője. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban Jézus Krisztus feltámadásáról elmélkedünk. A harmadik részt hallják. Arról lesz szó, hogy Jézus Krisztus feltámadása után kiknek jelent meg. Kormos Csaba atya elmélkedése következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, szeretnék arra rámutatni szeretett és Istenben boldogult egykori professzorunk, teológia professzorunk, dr. Koncz Lajos jegyzete alapján, aki az úgynevezett fundamentális, megalapozó teológiát tanította számunkra. Ő a Krisztus esemény című résznél a fundamentális teológiában arról írt, hogy Jézusnak összesen megjelenéseinél 11 alkalomról tudunk, illetve 11 személynek vagy csoportnak jelent meg. Ezek a következők. Megjelent feltámadottként, húsvét után 40 nap alatt, először is Mária Magdolnának, a kenetvívő asszonyoknak, Péter apostolnak, aztán húsvét vasárnap este a 11 tanítványnak, Tamás nélkül, majd rá egy héttel, ugyancsak vasárnap, tehát húsvét második vasárnapján már Tamás is jelen volt, aztán megjelent a genezáreti tónál 7 tanítványnak, az Emmauszi tanítványokhoz is csatlakozott feltámadottként, megjelent az ifjabb Jakab apostolnak, egyszerre 500 testvérnek, azután a mennybe menetelkor a tanítványokat ugye összehívta, hogy még utoljára láthassák, mielőtt visszatér az atyához, és a 11. megjelenése a feltámadottnak az, amiről az apostolok cselekedetei 9. fejezetében kapunk beszámolót, Saulnak a megtéréséről, akiből Szent Pál apostol a népek tanító mestere lesz, a keresztények elvakult üldözéből Krisztus lelkes apostolává válik. Ugyanakkor a föltámadás híradásában már tükröződik a zsidókkal folytatott vita is, ezért hivatkoznak a lepecsételt sírra, az őrségre és az üres sírra. Az asszonyok előtti megjelenések emlegetése nem annyira a kifelé való bizonyítás, mint inkább a belső egyház élet elmélyítésének eszköz akart lenni. Krisztus megjelent azoknak, akik a szeretet szolgálatával közeledtek feléje, és ez ígéret lett arra, hogy aki őt keresi, és aki kitűnik a szeretet gyakorlásában, arra neki külön gondja van. Miután Jézus föltámadásáról beszéltünk, az újszövetségi szent könyvek alapján és azokból bőségesen merítve, most a hitbeli tartalmat illetően néhány gondolatot említünk meg. Jézus föltámasztása az Atyaisten nagy üdvösség történeti és üdrendi cselekedete. Minden üdvösség történeti előzmény erre mutat, és az ember üdvössége örök élete ezen fordul. Megvilágítja az üdvösség történeti múltat, és biztosítja az örök jövőt. Az eszkatológikus, tehát a végidőkbeli motívum, vonatkozás áthatja a húsvéti hitet. Jézus föltámadása egyúttal megdicsőülés is az Atya jobbján. Ezért kinyilvánul benne a végső idő és az ember célja. Jézus beöltözött Isten fiúi dicsőségébe és hatalmába, ő az Úr, akinek az ítélet is illetékességi körébe tartozik. Tehát el fog jönni, mint bíró. Ezt olvashatjuk az Apostolok cselekedetei 3. fejezet 12. és 16. verse közötti részben. Jézus föltámadása a biztosíték arra is, hogy a világ megkapja az átmenetet a kegyelmi rendbe. Biztosítva van a győzelem a gonoszság fölött, és az ítélet ennek a győzelemnek a végrehajtása lesz. Uralma azonban nem csak a végső időkre mutat, hanem már most megvalósul. Ennek bizonyítéka a Szentlélek kiáradása, az egyház születése, az egyház megalapítása, az evangélium, az örömhír hirdetése és Krisztus erkölcsi követése. A későbbi apostoli írások már ilyen szelműek. Krisztus egyetemes megváltói szerepe kifejeződött az Ádám Krisztus párhuzamban. Velem, mint egy új teremtés kezdődött, megdicsült alakja az égi ember tükrözi, és ebben előképe minden üdvösségének. Ő egyúttal az élet szerzője. Abcsel 3.15, a zsidó 2.10 írnak például erről. Ebbe a szellemi és természet fölötti létmódba vonja bele a hívő embert, aki a keresztségben őt ölti magára. Pál apostol tanításában a keresztség Jézus halálának és föltámadásának jelképe. Az ember meghal a bűnnek, hogy Istennek éljen. Rómaiakhoz írt levél 6. fejezet 3. és 6. vers közötti szakasz. A megigazult ember tehát az ő sorsában részesedik. Ha vele együtt szenved és meghal, vele együtt meg is dicsőül. Az erkölcsi követelmény az, hogy akik így részesültek Jézus feltámadásában, azok keressék az égi dolgokat, ne csupán a földieket, hogy a Kolosszai levél 3. fejezet 1. versében láthatjuk. A régi embert, a bűnös embert mindig le kell vetni, hogy az újat, a Krisztushoz hasonlót magunkra öltessük. Római levél 13. fejezet 14. vers és Efezusiaknak írt levél 4. fejezet 22. vers. Keresztség szertartásában, tisztelt rádióhallgatók, van egy olyan rész, amikor a keresztség ugye az a szentség, amikor újjá születik az ember és az átredő bűn ártó hatásaitól megtisztul, Isten gyermeke, az egyház tagja és a mennyország örököse lesz, és azt mondjuk, van egy bizonyos exorcizmus, megszabadulás ugye a gonosztól. Az első alkalom ez a gonosztól való megszabadulásra, azt mondjuk, Isten elküldte Jézus Krisztust, hogy a bűn rabságában sínlődő embert kiszabadítsa, megváltsa a sátán birodalmából, sötét uralmából, és azt kívánom mindenkinek, hogy jusson el a bűn sötétjéből és szomorú világából, az Isten világosságába, boldogságára, a világosság országába. Amen.
Elhangzott a Lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.